Nem engedi sohasem az Úr, hogy ingadozzon az igaz, ő gondot visel rád. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő drága fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Drága testvérek, szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 32. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember éltébe! Helyünket elfoglalva, drága testvérek, a 770. énekünk mindhárom verszakát énekeljük el, és az énekvers utolsó verszakánál a gyermekek a nekik készített alkalomra kimennek a gyülekezeti terembe. Tehát a 770. énekünk az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Yeah.
figyelemmel hallgassuk a Heidelbergi K.T. 30. úrnapi kérdéseit és válaszait.
Mi a különbség az úrvacsora és a pápista mise között? Az úrvacsora azt tanúsítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért teljes bűnbocsánatot nyertünk, másrészt, hogy a Szentlélek minket Krisztusba volt, aki most valóságos teste szerint a mennyben, az Atya jobbján van, és azt akarja, hogy őt ott imádjuk. Ezzel szemben a mise tagadja, hogy élő és holt elnyerhetné Krisztus szenvedéséért a bűnbocsánatot, ha csak a mise mondó papok nem mutatják be naponta értük Krisztus áldozatát. Továbbá azt tanítja, hogy Krisztus testileg van jelen a kenyér és a bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Jézus Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését, és ezért kárhatatos báványimádás. Kik járuljanak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátotta, amíg meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak. Bocsássuk-e az úrvacsorához azokat, akik szavaikkal és életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Semmiképpen. Ez Isten szövetségét sértené, és az ő haragját vonná az egész gyülekezetre. Éppen ezért a keresztény egyháznak kötelessége, Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az úrvacsorától, míg életvitelüket meg nem jobbítják.
Köszönjük szépen! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Drága testvérek, szeretett gyülekezet, fennállva hallgassuk Istennek igéjét, amely megszólal és megszólít bennünket a mai vasárnapon a Zsoltárok könyvének 13. fejezetéből. Bizakodás Isten szeretetében. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamba tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tarts meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom, mert én hűségedbe bízom. Szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ami segítségünk, az igének megáldása, megszentelése, szívünkbe fogadása, jöjjön az Úr Jézus Krisztustól. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönetet mondunk az elmúlt hét valamennyi napjáért, köszönetet mondunk az elvégzett munkáért és a hozzá tőled kapott erőért. És hálásak vagyunk, hogy nem csak a munkánk, nem csak testünk táplálása, hanem a lelkünk életbe való maradása és növekedése is fontos lehet valamennyiünk számára. És eljöttünk a te házadba. Kérjük az ének szavával, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le ránk. Kérünk gyülekezetünk minden tagjáért, akik a nyári szabadságok idejét töltik országhatáron belül vagy azon túl, hogy a pihenésükben megtalálják a vasárnap elcsendesedését, megtalálják azt a gyülekezetet, ahol testvérekkel lehetnek együtt, és hallgathassák a te drága igédet. Így te áld meg a gyülekezet lelkipásztorát és annak családját, hogy ők is testben, lélekben, örömben jöhessenek majd haza, és végezhessék azt a szolgálatot, amit Te bíztál reájuk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk Téged, és mindenünkkel eléd fordulhatunk. Urunk, szükségünk van a lélek növekedésére, és szükségünk van a lélek esőjére is, de kiszáradt földjeinkre is tekints le, és hogyha kedves előtted, áztasd meg, Urunk. Köszönjük, hogy minden imádságot meghallgatsz, gyarló emberi szavainkat. Áld meg az igére figyelő népedet, és az igédnek szólóját egyaránt. Amen. Drága testvérek, az ige hirdetésre készülve a 261-es számú énekünket énekeljük. A 261-es számú énekünk, Uram, Isten siess minket megsegíteni. Drága testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntelek benneteket a mai vasárnapon, hallgassuk Istennek igéjét. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből olvasom ti néktek, tehát a római gyülekezethez írott levél 6. fejezetének 1. 11. verszakát. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusban kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. A 10. verszakot olvasom még egyszer. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, azaz Istennek él. Foglaljátok el helyeiteket. Drága testvérek, szeretett gyülekezet, a mai alkalommal ellentét párokról fogunk hallani többek között, mert akkor beszélhetünk igazán életről, hogyha ott van a halál. És akkor beszélhetünk halálról, hogyha van élet. És így van ez mindennel, akkor beszélhetünk világosságról, hogyha van sötétség. Akkor beszélhetünk melegről, hogyha tudjuk, hogy mi az, hogy hideg. Akkor beszélhetünk szépségről, hogyha hozzátesszük, vagy ellenpárként odaállítjuk a csúnyát. És lehetne ezt a sort egészen hosszan folytatni, de azt szeretném érzékeltetni, hogy az ellentétek párjában éljük a mi életünket, és amikor valamire azt mondjuk, hogy színes, akkor mellé állíthatjuk, hogy valami egyszínű. Világos, sötét, és így tovább. Itt pedig a két szó, a két gondolat, a két üzenet, az élet és a halál. Persze, ilyen egyszerűen nem lehet ezt elintézni, hogy élet és halál, mert látjuk a saját életünket, és amikor az életről beszélünk, óhatatlanul is az jut eszünkbe, az áll előttünk, hogy megszületik egy kisbaba, és beleteszik a bölcsőbe, a kiságyba, aztán éli az ő életét, és amikor az élete befejeződik, a koporsónál fejeződik be. Ezt mondjuk az életnek. És ebbe az életbe sok minden belefér. A felhőtlen gyermekkor játékai, az iskolába való tanulásnak az évei, a munkás évek, a nyugdíjas évek, az egészség, a betegség, az öröm és a bosszankodás, és nagyon sok minden belefér. És erre gondolunk az első pillanatban, amikor az életről beszélünk. De van egy másik élet is, amiről kívánok a mai alkalommal rávilágítani számotokra. Mert ezt az életet, amit itt elmondtam nektek, ezt a Szentírás, a magyarban is ismerjük ezt a szót, ugye a biosz, a biológiai élet, amely kezdődik a születésnél, vagy újabb gondolat ugye a fogantatásnál, és befejeződik a koporsónál. Ez a biológiai élet, amely ütemesen a szívet dobogtatja, a levegőt bevesszük, tápláljuk ezt az életet, növekszik, erősödik, és így tovább. De csak ennyi az élet, hogy dobog a szívünk, hogy vesszük a levegőt, hogy elvégezzük a munkánkat, vagy egy kicsit kisarkítva gürcölünk tulajdonképpen semmiségekért, hogy elveszítsük, amikor jön a vég, ennyi az élet. Bizonyára, elnézést. Bizonyára testvérek ismerik azt a mondást, ami így szól, hogy valaki egyszer születik, és kétszer hal meg. És valaki kétszer születik, és egyszer hal meg. Mit takar ez a furcsa mondás? Nem más, mint az, hogy aki egyszer születik biológiailag, megszületik erre a földre, annak majd eljön az életének a végén, hogy meghal biológiailag is, és lelkileg. Biológiailag és lelkileg is. De aki kétszer születik, az életében megtörtént az, ami minden ember életében megtörtént, aki erre a világra eljött, hogy megszületett, és találkozik az Úr Jézus Krisztussal, meghallotta az Istennek a hangját, és a szívében döntés született. És az a döntés valahogy így, ahogy az apostol ezt megfogalmazta, így szól, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az ilyen ember számára a biológiai élet végét, az egyszeri halált jelenti, mert a lélek az Istenhez költözik. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez a Krisztus munkálkodjon valamennyiünknek a szívébe. Ez a Krisztus tanítson meg bennünket arra, hogy legyen időnk napjába elcsendesedni. Tanítson meg arra, hogy az igének üzenetei ne csak a bibliai lapjai legyenek megírva, hanem ez a bibliai idézetek legyenek ott a szívünknek a hús tábláiba bevésve. Hogy amikor előjönnek a mi gondolatainkba, akkor örömet jelentsenek számunkra. Ne a bosszúságot keresünk, ne a világ árfolyamával együtt ússzunk, mert akkor menten el fogunk veszni. Érdekes és egyben csodálatos az a természeti kép, ha valaki járt már Izrael földjén, a Szentföldön, és a Jordán folyót is látta, amely tulajdonképpen egy kicsike kis folyócska. Egy kicsike kis folyócska, amely északról folyik egészen a Holttengerig. És ez a folyó nagyon gazdag halállományban. És a tudósok egyszer felfigyeltek arra, ennek a folyónak a halállományára, hogy ezek a halak úsznak a folyóval lefelé. Hát ez a könnyen. Ahogy a folyó sodorja őket. De valami belső műszer, az Isten által beléjük helyezett érzés, érzék, vagy szaglás, nem tudom, megérezteti velük, amikor közelednek a Holttengerhez, amelynek sótartalma sokkal nagyobb, mint a tengereké és az óceánoké, és mint egy parancsszóra ezek a halak megfordulnak, és úsznak visszafelé az árral szembe. És az a hal, amelyik tovább úszik, az vagy beteg, vagy már nem is él. Hát mi is így vagyunk, szeretett drága testvéreim, hogy úszunk sokszor az árral, mert az könnyebb. De az életünkben meg kell történni annak a parancsszónak, amit ezek a oktalan halak éreznek, hogy megforduljanak. Mert ha tovább megyek, elveszek. Tovább megyek, elveszek. És hány ember, örömtelien mondom, már meghallotta ezt a parancsszót, és elindult az élet felé vezető úton. A másik az a halálba vezet. De hány ember nem akarja meghallani? Hát ez kényelmesebb, sodor az ár. És már észre se veszi, ott van abba a közegbe, ami számára egészségtelen, amely számára halált jelenti, mert a halak számára ugye az édes víz az élet, a sós víz a halál. Ezeknek a halaknak a számára. Nagyon oda kell figyelni. Élet vagy halál? A Niagarai folyócska az egy nagyon lassan folyó, kiszélesedik, és szinte alig mozdul, szinte olyan, mint a felső szakaszán, olyan, mint egy hatalmas tó, tehát alig lehet érezni a mozgását. És aztán, aki ezen a folyón csónakázik, egyszer csak észrevesz egy táblát, hogy fordulj meg, mert különben bajba jutsz. Mert jön a Niagarai vízesés, ugye. Hány ember kísérletezett? Én majd tudom, majd később megfordulok. Aztán jön a következő figyelmeztetés. Aztán az utolsó figyelmeztetés. Hát alig mozdul a víz, majd én visszairányítom a csónakomat. Vagyok olyan erős, majd az evezővel visszaevezek oda, ahol biztonságban lehet. De akkor már késő. Magával ragad. Akkor nincs megállás. Hányszor vagyunk mi is így, hogy kijelentjük felelőtlenül, bár úgy gondoljuk, hogy felelősen, és ezt a mondást bizonyára találkoztunk vele, majd én tudom. És általában az ilyen majd én tudomoknak szokott a vége szomorúsággal befejeződni. Az igényben azt olvassuk, ugye, hogy kegyelem és bűn. És a kérdés, hogy hát, hogy minél nagyobb legyen az Isten kegyelme, annál többet bűnözzünk. Szó sincs róla. Drága testvérem, mi már meghaltunk a bűnnek. Nekünk nem célunk a bűn elkövetése, nekünk célunk, hogy kövessük Jézus Krisztust. Mert hogyha az életünk célja továbbra is a bűn szeretése, dédelgetése, követése, akkor a mi életünk valahogy mellékvágányra került. Vagy más vágányra került. Sokszor nagyon becsapó az, amikor azt mondják, hogy hát minden út, most nem Rómát akarom mondani, hogy Rómába vezet, minden út az Istenhez vezet. Hát ne legyünk ebbe olyan biztosak. Ne legyünk ebbe olyan biztosak. Tehát, amikor a vasúti pálya udvaron állnak a szerelvények egymás mellett, és lehet, hogyha az egyik szerelvényből kihajoló, a másik szerelvényből kihajolónak a kezét talán el is éri, és meg is tudja fogni, és biztatják egymást, hogy gyere száját ide hozzám, gyere száját ide hozzám. Hát hiszen egy irányba megyünk. Igen, hát. Csak az első váltónál derül ki, hogy ez az egy irány mégsem egy irány. Mert az egyik elkanyarodik az egyik irányba, balra, a másik pedig jobbra. És akkor már nem tudják egymás kezét fogni. Akkor a távolság nő, de még mindig látják egymást, még mindig jó irányba megyünk. Aztán kis idő múlva már olyan messzire van egymástól a két szerelvény, hogy nem is látják egymást. Melyik szerelvényen van a te életed? A Krisztus által megváltott embereknek a szerelvényén, amely ő hozzá vezet, vagy a ugyancsak jónak látszó, legalábbis az indulásnál jónak látszó másik szerelvényen, amely az örök kárhozatba vezet. Szeretett drága testvérek, Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy megkeressen be. És tudhatjuk, hogy ott kopogtat a szívünk ajtaján. És ezt a kopogtatást ne tévesszük össze azzal a kopogtatással, amiről a Szentírás azt mondja, hogy a bűn az ajtó előtt áll, és reád van vágyódása. De te uralkodj rajta! Jézus csendbe kopogtat, és aki kinyitja az ajtót, ahhoz bemegy. Vele vacsorál. És mi pedig ő vele. Nagyon szép kép ez. Amikor még értéke volt a közös családi étkezéseknek. Izraelben a vacsora volt az, amikor együtt volt a család. És együtt fogyasztották el a vacsorát. Szép közösség. Ma már egyre ritkábbak az ilyen alkalmak, az ilyen közösségek. És hogyha a te életedbe, szereted drága testvérem, a bűnt rossznak tartod, akkor nem keresed vele a közösséget. Mert ha belekerülsz, menthetetlen lesz az életed. És ezt emberileg nézve mondom. Ha belekerülsz olyan, mint amikor a futóhomokba vagy a mocsárba került ember belekerül, nem tudod magad megszabadítani. Minél jobban mozogsz, annál jobb, hamarabb süllyedsz bele, és halsz meg. De ahhoz, hogy ebből a futóhomokból, a bűn futóhomokából vagy mocsarából kikerülj, az sem elegendő, hogy erős a szakállad, és hogy kihúzod magadat annál fogva, vagy hajadnál fogva, hogy mondani szakás. Tehetetlen vagy. Szükség van, aki megmentsen. És ezért az Isten elküldte a megmentőt, hogy ne legyen a te életed a halálba, az örök halálba, hanem életre kerül. Jézus a te megmentőd, Jézus a te megváltód, a te szabadítód. És hogyha végeredményen meghaltunk a bűnnek, akkor Krisztussal élni fogunk. Jézus az élete megváltója, bűnömért adta magát, mondja egy evangéliumi ének. És hogyha te számodra is ez a mondás, ez az éneksor igaz, hogy Jézus az életed megváltója, akkor boldog vagy, mert a labilis ingoványból, ami könnyen elnyel, a lábadat sziklára állítja, ami biztos talaj. Úgy gondolod, hogy sokszor labilis az életed? Úgy gondolod, hogy gondjaid elnyelnek? Úgy gondolod, hogy ha körbenézel a családodon, környezeteden, az ország gazdasági, politikai dolgain, a környező országoknak az instabil állapotán, hogy kétségbe kell esni? Ha mindenki kétségeskedik, én akkor sem, mert az Úr az én pásztorom. És ez egy csodálatos dolog. És a pásztor olyan helyre vezeti a bárányait, ahol jó füvecske van, meg forrásvíz van, és tartja, és vigyáz rá, és nem akarja, hogy egy is elvesszen, hanem hogy mindegyik megmaradjon. Egy alkalommal egy alpesi faluba a lelkész elmegy az iskolába, és ott a gyermekeknek a 23. Zsoltárról beszél, az Úr az én őriző pásztorom. És a gyermekek figyelik a lelki pásztornak a tanítását, és aztán lelkész egyszer azt mondja, hogy gyerekek, hány ujjunk van a kezünkön? Kórusba zengik, hogy 5. Egy kezünkön 5 ujj van. Na most megtanulunk egy bibliai idézetet, amelyik így hangzik. Az Úr az én pásztorom. Ugye, minden újra jut egy. Az Úr az én pásztorom. És aztán a lelki pásztor beszél arról, hogy mit jelentett abban az időben a pásztor, mit jelentett azt mondani az Istenről, hogy ő a pásztor. És azt mondta, hogy gyerekek, ha ti elhiszitek, amit itt a Szentírás leírt, akkor arra kérlek benneteket, hogy csak az, amikor mondjuk az aranymondást, hogy az Úr az én pásztorom, aki az én szót elhiszi, elfogadja, hogy az ő pásztor is, az egyik kezével fogja meg a másik kezének a gyűrűs ujját. Hát lelkesen mondják a gyerekek, és fogják az egyik kezükkel a ujjukat, és aztán egyik kisfiú megy haza, ebben az örömmel a szívébe, hogy számára az Úr a pásztor. És aztán, ugye alpesi helyeken nem ismeretlen fogalom a lavina, és ahogy megy, már messziről hallja, hogy itt nagy baj van. De kikerülni nem tudja, ugye lavina elsodorja, és aztán, amikor jönnek az emberek, akik kimentik, vagy megnézik, hogy ki hogyan sérült meg, kinek mi baja lett. Ugye megtalálják ezt a kisfiút, aki már nem élt. De az egyik ember mondja a másiknak, az ilyen hegyi mentő, hogy nézzétek! Az egyik kezével fogja a másik kezének gyűrűs ujját. Így ment el erről a világról, ha nem is szóval, ha nem is országnak, világot, bizonyságot téve, hanggal, de így ment el, hogy az ő számára valóban az Úr volt az őriző pásztor. Szeretett, drága testvérem, én kívánom, hogy mindannyiunk számára megtaláljuk azt az utat, amelyik a jó pásztorhoz vezet, és örömmel tudjunk bizonyságot tenni, nem csak arról, hogy az Úr a pásztor, mert ezt sokan elmondják, hogy igen, az Isten hatalmas, az Isten nagyságos, az Isten igen, valahol van, valahol létezik, de személyessé téve tud elmondani, hogy az Úr az én pásztorom. Befejezésül hadd utaljak arra, amit ki is emeltem, kétszer is elolvastam, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. És elérkeztünk a másik szóhoz, a biológiai szó mellé tegyük hozzá a másik görög szót, a zóét, ami arról az életről tanúskodik, amely az Istentől adatott élet, az új élet, az örök élet, az újjászületés. Ismerjük ezeket a fogalmakat, hiszen Bibliát olvasóak vagyunk, és itt pontosan erről beszél, hogy aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Nem érdekel. Ahogy a gyerekének mondja, távozz el gonosz, nem kell a portékád, Jézus az enyém, ő szabadító. Ennyi. Tehát nem kell. A világ számára, az ördög számára meghaltunk, aki pedig él, az Istennek él. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem könnyű feladat. Ha kimentek a kertbe, persze a hőség az nem csak a kultúrnövényt, hanem a gyomnövényt is, gyomnövények is megsínlik a meleget, de ha kimegyünk a kertbe, amikor elültettük, eldugványoztuk a palántákat, magokat, szép tiszta a kert, nőhetnek a vetemények, és azt vesszük észre, hogy hamarabb kinőnek a gyomnövények, mint az általunk ültetett magok. Hamarabb nőnek, mint az elültetett palánták. Ez gondozni kell. A bűn ott van, ahogy említettem már, az ajtó előtt áll és leselkedik. De te uralkodj rajta. De te, mint egy jó, gazda, húzgáld ki azokat a gyomokat. Feleségem ebbe a példa, mert amikor még ilyen picik a gazok, ő kimegy és gyomlál, pedig 2 évvel ezelőtt ugye eltörött a lába, és hát még mindig nehezen jár vele, de én meg azt mondtam, hogy ha megnő, egyszerű, lesek kell hajolni, megfogom, azt kihúzom gyökerestől. Ez rossz példa, amit én gyakorlok. Az a jó példa. Én még nem is látom a gazt, de ott csipegeti kifelé, hogy ne nőjön meg. Hát így legyünk a bűnnel is. Ne engedjük, hogy nagyjá legyen, hogy felénk nőjön. Hanem az ige így mondja, nézz fel Jézus Krisztusra, a hit elkezdőjére és annak bevégzőjére. Amen. Drága testvérek, néhány másodpercnyi csendben vigyük oda Istenünk elé a mi imádságainkat, hálaadásainkat, könyörgéseinket, kéréseinket, és azután majd hangosan imádkozom, és az Úr imádságot mondjuk el közösen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ha az ellentétek párjában éljük is az életünket, köszönjük, hogy a sötétség mellett megismerhettük a világosságot, a hideg mellett a meleget, a csúnyaság mellett a szépséget, és a halál mellett az életet is. Köszönjük, hogy a biológiai életünkön túl lehet örömteli, keresztjén, hitben járó életünk is, amelyben elmondhatjuk, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Köszönjük, Urunk, megtartó kegyelmedet, és eléd hozzuk gyülekezetünk minden tagját, az elöljárókat, a presbitereket, a betegeket, a kórházban lévőket, az odahaza lévőket. Kérünk azokért is, akik gyászban vannak, akik szerettükre emlékeznek, kérünk mindenható Istenünk mindenkiért, hogy a te szereteted és szent lelked járja át valamennyünk életét. Hálásak vagyunk az ének soráért, hogy nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére vére. Hallgassál meg bennünket, és hogyha elcsüggedne is a szívünk, vigasztalást igédből te adj nekünk. Ne engedd, hogy a világ által sodortatva veszünkbe jussunk, hanem a te megszólításod által tudjunk a helyes irányba menni, hogy célba jussunk, te nálad. Imádságot meghallgató Istenünk, te áld meg az előttünk álló hetünket, annak minden egyes napját, te áld meg szeretteinket, családtagjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, szüleinket, nagyszüleinket, akik kedvesek és fontosak számunkra, és te add, hogy mindenkor a mi hitünk reát tekintsen. Imádságot meghallgató Urunk, nézd le ránk, és adj erőt, hogy mi reát tudjunk tekinteni, ahogy a Zsoltáros is mondja, szemeimet a hegyekre emelem, mert onnan jön az én segítségem, az én segítségem az Úrtól jön. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és a testvérek hallgassák meg a hirdetéseket. Most pedig állva fogadjuk az áldást. Istennek népe, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk befejező éneke a 289-es számú ének, a 289-es számú ének, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.